A grimasz. Napilapunk a magyar szó humoros mellékletének, a grimasznak volt az évfordulója. Fehér Gyula akkor, mint programfelelős adta az ötletet, hogy egy 6 részes magyar nyelvű humoros sorozatot készítsünk a grimaszról. A magyar szó humoros mellékletét Gál Laci bácsi indította el közvetlenül a háború után. Igaz, létezett egy háború előtti is, de akkor néhány karikatúrából, viccből állt. A jelenkori grimasznak állandó szereplője Magyar Zó Pistike, akinek a nevében Laci bácsi kommentálta, jellemezte az elmúlt hét eseményeit. Fischer Gyurka, mint a szórakoztató műsorok szerkesztője, fölkérte Kopecky László humoristát, hogy legyen a sorozat forgatókönyv írója. Kopecky úgy döntött, hogy humorista kollégáival együtt készítik el a szövegkönyvet. Pontosan nem emlékszem, hogy ki mindenki működött közre, de annyi tudok, hogy Balázs Pál, Pintér Lajos és Bogdánfi Sándor is benne volt a csapatban. Kopeckynek és társainak az volt a terve, hogy egy elképzelt szerkesztőségben 3 személy, a szerkesztő, az újságíró és a titkárnő közötti heccelődés képezze a vezérfonalat, de a domináns szerep Magyar Zó Pistike szövegeinek jutna. Mint a sorozat rendezője, ezt az elképzelést nem tudtam elfogadni. A televízió először is kép, és csak utána jön a szöveg. Mint ahogy Benny Hill és más nagy tévés showmenek a mozgásviccet, az úgynevezett gegget fejlesztették ki a képernyőn, úgy gondoltam, nekem is ilyesmire kell törekednem. Emiatt elvetettem a szerkesztőség féle ötletet, és csak a kiválogatott viccek egy részét fogadtam el. Mivel azokból kevés volt, magam ültem be a Magyar Szó dokumentációs termébe, és válogatni kezdtem a grimasz régi számaiból a vicceket. A fő szempontom az volt, hogy alkalmasak legyenek képi megjelenítésre. Nehéz és fárasztó munka volt, hetekig elhúzódott. A végén azonban sikerült összeszednem valamivel több mint 250 használható, helyzetkomikumon alapuló viccet. Ezek a gegek különböző helyszíneken játszottak. Falusi kocsmában, utcán, strandon, konyhában, hálószobában, kórházban, családi otthonban, parasztházban és Pistikével az iskolában. Minden helyszínen átlagban 30-35 jelenetet lehetett fölvenni. Csak az első pilotműsorban képzeltem el a grimasz szerkesztőségét. Az egész sorozatot közvetítőkocsival és elektronikus kamerákkal rögzítettük. A 12 helyszínt az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház nagy színpadára terveztük. A színház azért felelt meg erre a célra, mert a rengeteg színész öltöztetésére, sminkelésére ott bőven volt hely. Ismét Faragó Árpádot kértem meg, hogy segítsen a színészek válogatásában. A végén rájöttünk, hogy annyi szerep van a sorozatban, hogy az összes Újvidéken élő színész szerepeltetni kell. Mindenki ott volt a színészek listáján, kivéve rövid Eleonórát. A színház próbatermében tartottam az első megbeszélést, ott osztottam ki a szerepeket is. Azok főleg rövid, 1-2 mondatosak voltak. Mindössze 2 hetet kaptam a forgatásra, ami nagyon rövid idő ennyi jelenet felvételére. Ezért közöltem a színészekkel. Minden jelenet forgatása előtt tartunk egy próbát, és utána mindjárt az éles felvétel következik. Ha első nekifutásra nem sikerül a felvétel, még egy lehetőséget kapnak. Ha akkor sem sikerül, könyörtelenül rátérünk a következő jelenetre. Nincs lehetőség 3-nál többször ismételni valamit. Ebben meg is egyeztünk. A tiszteletdíjak megállapítását és a kifizetés időpontját a gyártásvezetőre bíztam. Az építészek 3 helyszínt építettek fel a színpadon. Ez biztató volt, így 3-asával válthattuk a helyszíneket. A megbeszélés szerint a díszlettervező az asztalosokkal és a kellékesekkel együtt éjjel dolgozott. Így reggelre mindig készen állt a következő 3 díszlet. A forgatás végén egy nagy kék vásznat feszítettünk ki a színpadon. elektronikus technikával varázsoltuk oda azokat a helyszíneket, amelyeket nem volt érdemes felépíteni. Például vasútállomás, fürdőmedence, utcasarok. Ezeket a helyeket előzőleg lefényképeztük, és utána oda szerkesztettük a kék háttérre a színészek mögé. Ezt a folyamatot különben az amerikai TV hálózatok már régen bevált megoldásként alkalmazták. Tőlük ered az elnevezés is, chroma key. A forgatást emlékszem a szerkesztőség, a hálószoba és a falusi kocsma munkacímmel futó jelenetekkel kezdtük. A szerkesztőségi jelenetben Fischer Gyurka színész volt a szerkesztő, Váradi Hajnalka a titkárnő, Ferenci Enci a mindenes a fullajtár. Nehezen ment a fölvétel. A színészeknek sem tetszett a Kopecki ötlet. Mesterkélten élettelen, csattanó nélküli volt a szöveg, így nem tudtak mit kezdeni vele. Pedig sokan, akik ismerték Kópét, Kopecki beceneve, azt állították, hogy jó vizuális érzéke van, a humorát látni is lehet. Talán a régebbi szövegei ilyenek voltak, de az, amit a szerkesztőségről írt, nem. Még Jenci is, aki mindenre kapható volt és szeretett mókázni, nagy erőfeszítések árán próbálta megnevettetni a stábot, de sajnos sikertelenül. Amint ezt láttam, úgy döntöttem, hogy a szerkesztőségi jelenetet kidobjuk a sorozatból. A forgatási technológia követelménye az volt, hogy a rendezőnek a közvetítő kocsiban kellett ülnie és onnan irányítani a színészeket. Eleinte ennek megfelelően dolgoztunk, de később rájöttem, hogy könnyebb és gyorsabb, ha én is a díszletek és a színészek között vagyok. Innen meg tudta magyarázni a képvágónak és a rendező asszisztensnek, hogyan vágják be a képet. A kameramanoknak sem a fülhallgatón keresztül adtam az utasításaimat, hanem közvetlenül személyesen beszélhettük meg a dolgokat. A hálószoba jelenetekben Ábrahám Irén és Vencel Valentin voltak a főszereplők, a mellékszereplők pedig Kardos Ibolya és Pásti Mátyás. Amikor ilyen humoros műsorokat készítettünk, a viccelődés rendszerint a kamerák mögött is folytatódik. Az egyik jelenetben Valentin a férj hazajön az irodából. A hálószobában feleségét, Irént, félmeztelenül találja az ágyban. Megörül, mert azt hiszi, szerelmeskedni fognak. De amikor kinyitja a hálószoba szekrényt, látja, hogy több férfi kuporog benne félmeztelenül. Kérdőn néz a feleségére, az pedig szégyenkezve csak ennyit mond. Becsület szavamra csak egyszer csaltalak meg. Vagy a férj hazajön a több hetes hivatalos útról. Szeretkezés közben a feleség odaszól neki. Hát te semmi újat sem tanultál meg azon a hosszú hivatalos úton? A falusi kocsma jelenetekben Faragó Árpád volt a főszereplő. Szívesen és jól játszotta az éles eszű parasztbácsika szerepét. Több mint 40 jelenetet vettünk fel vele. A választást, hogy Magyarzó Pistike szerepét kialakítsa, Ferenci Jenőre bízta, mert a rádióban volt egy gyermekszínjátszó társulata, és azok közül a kis színészek közül kellett választani. Komoly meghallgatást szervezett, és végül Attila fiamra esett a választása, ő lett Magyarzó Pistike. Pistike az osztályban Sovény Károllyal, aki a tanítóbácsi szerepét játszotta, feleselt, vagy éppen hangosan gondolkodott, mint például a történelem órán. Tanító bácsi, azért egy dolgot nem értek. Mit nem értesz? Azt, hogy a rómaiaknak hogyan sikerült egy időben megtanulniuk latinul is, meg leigázni a világot is. Az egyik jelenetben Kardos Ibolya, aki az anyukát játszotta, harmadszorra sem tudta elmondani hibátlanul a szövegét, ezért sírógörcsöt kapott. Betartottam a szavam, és ígéretemhez híven a harmadik próbálkozás után leállítottam a jelenetet, és nem is ment műsorba. Emlékszem, hogy egyszer Törtelit, az egyik fiatal színészt, csúnyán megvicceltük. Egy első segély osztályon fekvő, törött lábú és karú beteget játszott. Az újvidéki kórházból felkértünk egy igazi gipszelő technikust, hogy készítse már elő a művész urat. Törtelit nyakig begipszelte, széttárt kezekkel és lábakkal. A jelenet az alábbiak szerint alakult. Törteli begipszelve fekszik az ágyban. A síoktatója, akit Jenci játszott, látogatóba jön hozzá. Áll az ágya mellett és vigasztalja. Látván ezt, az ápolónő széket hoz, hogy leültesse az oktatót, mire ő. Köszönöm, nővér, nem ülök le, mennem kell, mert vannak még más tanítványaim is az osztályon. A forgatás után Törtelit úgy begipszelve ott hagytuk. Mindannyian elmentünk, szünetet tartottunk, ő pedig moccanni sem tudott. A kulisszák mögül figyeltük, hogyan viseli a mozdulatlanságot. Szegény a végén már könyörgött, hogy vegyük le a gipszet róla. Ádám Olga nyugdíjas színésznőt fürdőruhára vetkőztettem. Természetesen előzőleg megkérdeztem, hogy ilyen feltételekkel vállalja-e a szerepet. Beleegyezett. A jelenet szerint a strandon Olga néni és Lore, azaz Lőrinc Lajos napoznak. Egy fiatal, csinos, bikinis lány megy el előttük. Lore vágyakozóan néz utána. Ugyan már hagyd, azt se tudnád, mit kezdjél vele, ha véletlenül igent mondana, szól oda a felesége, azaz Olga néni. Természetesen a színészek is visszaadták nekem az incselkedéseket. Az egyik rádióriport jelenetben az újságírónak interjút kellett készítenie egy híres emberrel. Lepróbáltuk a jelenetet. Minden a legnagyobb rendben ment, de nekem valami mégiscsak furcsa volt. A híres embert Bicskei játszotta, a rádióriportert pedig Jenci, aki jól és ügyesen oldotta meg a feladatot. Szóval úgy tűnt, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, de azért mégis. Végül Faragó elárulta. A szereposztás szerint Pástinak kellett volna játszani a riportert, de valami miatt nem jött el, ezért a színészek egymás között megbeszélték, hogy nekem nem is szólnak, és majd Jenci beugrik helyette. A jelenet hibátlanul sikerült. Miután elmesélték a cselét, akkor jöttem rá, hogy számomra azért volt furcsa az egész, mert úgy emlékeztem, mintha a szerepet nem Jencinek adtam volna, de mivel jól alakított, a forgatás közben nem jöttem rá a turpisságra. A műsorok vágása volt a legunalmasabb. Képzeljék el, hogy egy 4 órás videószalagon egymás után 30 kocsma, 25 ágy és 20 városi lakás jelenet van. Egy műsorban mindegyikből csak egyet, vagy legfeljebb 2 jelenetet vágtunk be. A szalag ide-oda tekerése igényelte a legtöbb időt. 4 órába is beletellett, amíg a kazettát az egyik végéről a másikra tekertük. Szlobodán Zsizsovics volt a vágó. Bezzeg ő nem találta unalmasnak a munkát. Érdekelte ez a műfaj, ezért minden jelenetet érdeklődéssel nézett végig. Évekkel később az Újvidéki Televízió 2. csatornáján Balasevicsékkel együtt ő is készített hasonló humoros sorozatot. A nézőknek tetszett a sorozat. A Magyar Szó és a 7 nap is sokat írt róla, ki pozitívan, ki negatívan. Még a szerb nyelvű újságok is érzékelték, mert szerbül is feliratozták. Több fordító dolgozott rajta, de bizony nehéz dolguk volt, mert a szójátékokat nehéz lefordítani. Például 2 barát találkozik a medence mellett. Az egyik odaszól a másiknak. Hű, de szép feleséged van. Mire a másik? Igen, szép, de nem hű. Az Újvidéki Televíziónak ez volt az egyetlen magyar nyelvű humoros műsora. Sem előtte, sem utána nem készült ilyen sorozat. A szerkesztőnek és a szerzőnek egyáltalán nem tetszett az adás, csak később nyugodtak meg, amikor elolvasták a kritikákat. Ettől függetlenül úgy tudom, hogy Fischer az első adódó alkalommal letöröltette a műsort. Pót Imre, a kollégám, aki abban az időben a technikában dolgozott, másként hallotta. Ez nem Fischer Gyuruk a lelkén szárad. Szerinte a technikusok mesélték nagy nevetve a dolgot. Talán az 5. epizódnak kellett volna műsorba mennie, de nem találták sehol a felvételt. Azon a szalagon egy másik anyag volt. Megtalálták a szalag kísérő kartonján a szerb informatív műsor főszerkesztőjének az aláírását, aki engedélyezte a törlést. Az történt, hogy mivel krónikus szalaghiányban szenvedett a szerkesztőség, üres vagy törölhető szalagot kerestek. Valaki beköpte, hogy Grimasz, ja, azt már többször is leadták a magyarok, nyugodtan le lehet törölni. Így aztán az utolsó két vagy három epizódot letörölték. És ebből senkinek semmi baja sem lett. Bezzeg, ha a szerb műsor töröltek volna le. Így sajnos csak az emlékek maradtak meg belőle.